Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet.
Köszönöm a kedves bekonferáló szavakat is.
Kedves Alelnek úrnak, Vigyorgi testvérnek. Azt is köszönöm, hogy megtetszettek várni, mert hogy nem volt olyan sima utunk Szegedről Békás megyére, de immár megérkezve, és gyönyörű énekünk után és kísérete után vegyük akkor szemügyre Lukács evangéliumának a 6. fejezetéből azt az ikeversünket, idézetet a Szentírásból, ami a mostani néhány percben, hogy úgy mondjam, tematizálná azokat a gondolatokat, amiket fölvetek. Lukács evangéliumának a 6. fejezetében és a 40-es versben azt olvassuk, hogy nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. Jézusnak a tanítványait nagyon is foglalkoztatta az, és azt gondolom, hogy ez nem csak Jézus tanítványaival volt lehetséges, hanem valamifajta öröksége a tanítványságnak, hogy ki a alkalmas, vagy ki a méltó arra, hogy a mestere tanítványának hivatassék, de nem csak erre, hanem arra, hogy adott esetben a mesternek a helyét, akár hűlőben lévő helyét majd betöltse. Ez élénkkel foglalkoztatta Jézus tanítványait, de még egyszer úgy gondolom, hogy tanítványnak lenni ez mindenképpen kettős kérdés. Minden tanítvány megmérettetik, és elsősorban azt gondolom, nem a mesteréhez képest, hanem önmagához képest. Emlékszem, amikor teológián a tanulmányaimat kezdtem, akkor arra gondoltam, hogy milyen nagyszerű lehetőség lesz majd itt, ezen a terepen bemutatkoznom a saját tudományommal is, és fölhívni azokra biblikus, vagy akár más természetű rejtelmekre a kedves oktató professzorok figyelmét, ami nyilván a tekintetüket elkerülték. De hát elég volt néhány hét arra, hogy számomra roppant kellemetlenül fény derüljön a fölbecsülhetetlen hiányosságaimra, és miközben Lukács evangéliumából ezt a verset ízlelgettem, eszembe jutott az is, hogy nem úgy van az, hogy valaki tanítvány lesz, hanem talán inkább úgy, hogy válik, már ha válik, mert nem egy túlságosan komfortos, és minden ízében kívánatos lehetőség az tanítványnak lenni. Nekem nem volt az. És így visszagondolva alapvetően azért, mert nem az történt, amire számítottam, a mestereim megmérettettek, és mondjuk hiány találtattak bizonyos területeken, hanem egyszer csak szembe kerültem önmagammal, és még inkább önmagammal, és hát azokkal a bizonyos tartományaimmal, amik olyan kiesnek, vagy üresnek tűntek, másrésztről pedig azzal az önmagammal, amit egyre kevésbé látom alkalmasnak, kilépni, színpadra lépni, mások előtt megmutatkozni és előhozni azokat a tudományaimat, gondolataimat, elképzeléseimet, gazdagságomat, viselt vagy viselendő dolgaimat, amiket birtokoltam, vagy amiről azt gondoltam, hogy idővel nyilvánvalóan még mindjárt hozzájuk jutok. És ha ráérősen elolvassuk az evangéliumokat, akár mind a négyen Lukács evangéliuma az, ami alapján ma az időnk van. Azt gondolom, hogy ez az evangélium is igencsak alkalmas arra, hogy megnézzük Jézus tanítványait, és föltegyük azt a kérdést, hogy biztos, hogy jól érezték magukat tanítványként. És én azt gondolom, hogy biztos, hogy nem érezték magukat minden esetben jól tanítványként, főleg akkor, amikor rádöbbentek, hogy messze nem pusztán az ő választásuk dönt abban, hogy tanítványunk-e vagy sem, hanem a Mesternek a választása is, és az a kérdés, hogy vajon fönntartható-e a Mesternek a választása, ami a tanítvány irányába mut, a másik pedig az, hogy vajon fenntartható-e a tanítványnak a bólintása, vagy a válasza a Mester felé, hogy hát igen, menni fogja ez. Azt gondolom, hogy Jézus tanítványainak az esete azt mutatja, hogy tanítványnak lenni nem annak a kérdésnek az eldöntése, hogy működik-e a dolog vagy sem, hanem talán sokkal inkább a kérdés az, hogy mi az, ami a másik választásából fölmarad, mi az, amit a másik irányunkban fönntart, és mi az, ami végül nekem marad, mint aki talán választottam, és magam is egy idő után talán azt mondtam, hogy sokan mondták, jó ötletnek tűnt, belevágtam, ráéreztem az ízére, itt maradok, de ha megnézzük a tanítványoknak a sorsát a Mesterük mellett, akkor azt láttuk, hogy hát olyan öles léptekkel járták a tanítványi utat, nem biztos, hogy mindig Jézus mellett, hanem talán inkább körülötte, és tőle bizonyos távolságokat fölvéve nem feljebb való a tanítvány a Mesterénél. Azt gondolom, hogy kezdetben nem lehet tudni azt, hogy feljebb való-e, vajon valaha is a tanítvány a Mesterénél, mivel azt sem lehet tudni, hogy csak ugyan megérje tanítványnak lenni, csak ugyan jó ötlet volt ez a dolog, vagy sem. Gondoljunk arra, hogy talán ez a legerősebb hivatkozás Jézussal vagy tanítványaival kapcsolatban, akkor Jézus nyilvánosan elfogják, elviszik. Mondhatjuk úgy bizonyos értelemben, mint egy köztörvényes, a köztiszteletnek örvendő valakit köztörvényesként elvisznek, a tanítványok ebbe beleroppantak, és azt gondolom, hogy mielőtt érintgethetnénk azt a kérdést, hogy kívánunk-e feljebb valók lenni, mint a Mesterünk, lehet, hogy azzal sem jutunk dülőre, hogy kívánunk-e tanítványként olyan helyzetekbe kerülni, amit egy tanítvány sem kerülhet el azokban bizonyos megroppantó helyzetekben, amikor magunkra maradunk, kéne kezdenünk valamit az örökséggel, vagy ragaszkodni hozzá, vagy végleg fölülbírálni, és azt mondani, hogy ennek már nincs hatája ebben a mostani helyzetben, és mivel ebben a mostani helyzetben már nincs hatája az örökségemnek, a Mestertől kapott örökségemnek, hát mi hatája lehetne az eljövendőben is? Én úgy látom az evangéliumok világából, hogy a tanítványok, Jézusnak a tanítványai ezzel a kérdéssel sokat találkoztak. Hogy mi van nekünk azon túl, hogy noha a Mesterünkre jó hivatkozni, dicsekedni vele, fölényt tulajdonítani neki vitás helyzetekben, vagy olyan életszituációkban, amikor érthetően mindenki leragad, mindenki meghátrál, És sokan kiabálják azt, hogy itt inkább hátráljunk, mert érezzük a szagát. Gondoljunk csak Lázár föltámasztásának az esetére. Jézus sok olyan helyzetből nem hátrál meg, amikor mások arról beszélnek, hogy hát érezni, hogy itt nekünk már nincs helyünk legfeljebb, mint emlékezőknek, mint siratóknak, de mint élőt az élők között köszönteni, az Lázárra már nem megy. A tanítványoknak bizonyára imponált az, hogy az ő mesterüknek ez ment. És ha neki megy, akkor kell az, már csak a mester tanítványai felé való elvárások miatt, hogy ami megy a mesternek, az menjen a tanítványoknak is. És sok olyan történet van az evangéliumokban, leírás, amiből azt látjuk, hogy sok minden megy a tanítványoknak. Egyszer úgy jönnek vissza Jézushoz, hogy képzel, még az ördögök is engedtek meg, nem csak gyógyítottunk, és prédikáltuk Isten országának eljöttében, még az ördögök is engedtek nekünk. És Jézusnak nem az a válasz erre, hogy látjátok, működik ez, csak figyeljetek a mintátokra, és ne felejtsétek el azokat a fogásokat, amik nélkül nem fogtok boldogulni az életben. Jézus akkor azt feleli a tanítványoknak, hogy ne ennek örüljetek, hogy még az ördögök is engednek nektek, mintha csak azt mondta volna, ne is annak örüljetek, hogy ha bármely lélek enged nektek, annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva. Föl vagytok írva, nem fogtok kiesni Isten emlékezetéből. Ott vagytok előtte. De hát amikor a sikert diadalt hajszolom és hajszoljuk, akkor ezek az örömök olyan üresek, tartalmatlanok, beválthatatlanok. Annak örüljetek, hogy föl vagytok is írva Isten előtt, Isten országában. Na de akkor mi? És akkor mi van? Nincs akkor semmi. Látjuk, hogy Gecsemáné kertjében egyszerűen csak üressé válik. Ima nélkülivé, könyörgés nélkülivé, virrasztás nélkülivé, barátság nélkülivé, tanítvány nélkülivé, és már a mester sincs ott. Örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyek országában. Úgy tűnik ez valóban. Némely esetben csupán pillanatnyi öröm. Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél. Eszembe jutott egy tanítvány, még konkrétan, és talán már csak rá térnék ki, Elizeus próféta, aki különös tanítvány a mesterének, Illésnek. Nagyon megfogott ennek a örökös prófétának a esete és története, amire Jézus egyszer hivatkozik. Lukács evangéliumának a 4. fejezetében úgy hivatkozik erre a prófétára, hogy az ő idejében sok bérpoklós volt Izraelben, de senki nem gyógyult meg ebből, csak a pogány, csak az idegen, az asszír, vagy a szír Naamán. Nem feje való a tanítvány az ő mesterénél, de azt mondhatnánk talán, hogy az Elizeussal másként alakult, hiszen ő a mestere lelkének kétszeresét kérte. Abban a helyzetben, amikor végre megértette, hogy nincs úgy kell vennie a mesterétől, Illéstől, a prófétától. Ha már nyereségkel, búcsúzkodás, akkor mi legyen az? Elizeus Illés próféta lelkének a kétszereség, a lelki erejének, a lelki töltöttségének, érintettségének, elhívásának. Sokáig folytathatnánk. Még sort miének is a kétszeresét kérni. És amit Illés birtokolt prófétaként Istentől, annak a kétszeresét alkalmazva Elizeus próféta öröksége, a Szirnaámán meggyógyítása. Csak két epizódot szeretnék említeni Elizeus kapcsán. Az egyik a búcsúzkodása Illéstől, mesterétől, akitől az örökségét kapta. Eszembe jutott a jelenet, amikor elragadja Elizeus mellől a tüzes szekér Illés, fölkiált és följajtó Elizeus, hogy atyám, édesatyám, Izraelnek szekerei. Mintha kiabálni, hogy mi is történik itt, és mi marad nekem, akitől úgy néz, hogy elragadtad itt minden, amire hivatkozhatom, amire támaszkodhatom, ahol az örökségem biztonságban van. Marad Illés palástja, ami valahogy visszahullál. És arra gondoltam, hogy ha szereti a tanítvány a mesterét, miért is akarná túlnőni? Hova akarna menni? Dávid fogalmazza meg a Zsoltárban azt, hogy hova mehetnék, ha a tenger túlsó szélére szállnék, ott is jelenleg, ha szeretem, ha kötődöm hozzá, ha fölismertem az örökségemet nála, és elfogadtam tőle az ő kezéből, miért is akarnám fölülmúlni? Ha szeretem, miért akarnám fölülmúlni? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erőből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Akár a mesteredet, miért is akarnál fölülmúlni? Nem inkább az a lényeges, és talán most az utolsó kérdésünk is, hogy hát mi a örökségem voltak éppen? Tudok-e bánni az örökségemben? Én azt gondolom, hogy Elizeus próféta legfőbb öröksége, talán a hivatkozások miatt is, vagy az úgy pipantériája miatt, a Szirnaámán meggyógyítása. Ennek a joggal gyűlölt idegen hadvezérnek, akivel kapcsolatban jogosan merült föl annak idején az a gyanú, hogy igazából nem gyógyulás kell, és Izrael földjén, hanem csak ürgye, hogy korábbi dúlásait folytathassa a mi területünkön, a mi szent földünkön. Elizeus próféta öröksége az, hogy ez az idegen, pogány, szír, Naamán, ez a másik, ez a távoli, odaér hozzám. Mindenesben meggyógyul. Hosszú az út, ami ez a bizonyos asszirnaámán, Szirnaámán odaér Elizeus prófétához. Hogy milyen az örökségünk, azt gondolom, nem csak a mester mutatja meg, hanem azok is, akik képesek arra, hogy közeljöjjenek hozzá. Másrészt pedig, és valóban utolsóként tegyük hozzá, hogy Naamán ez a szír hadvezér, aki hogyan is lehetett volna a korabeli Izrael közkedvelt figurája, talán inkább rettegve emlegették a nevét háztartásokban, talán ezzel ijeszgették a gyerekeket, ha este nem akartak befeküdni. Viccelődtek egymással azok, akik úgy gondolták, hogy már megtehetik, hogy a veszedelemmel viccelődve bánjanak, ez a Szirnaámán meggyógyul. gondolom, hogy egy tanítvány számára nincs jelentősebb kérdés annál, hogy mi az örökségem is, tudok-e bánni vele. Elizeus esetében úgy tűnik, hogy nagyon is ismeri az örökségét, ami nem merül ki a tanítvány fogalmában, hanem megjelenik abban, hogy Naamán eljut hozzá. Eljutott hozzá. Volt útja, ha úgy tetszik, Elizeushoz. A másik pedig az, hogy nem nyakát szegve távozott Elizeus prófétától, hanem gyógyultan távozott tőle, noha nincs ebben a történetben igazán semmi drámai. Nem méregették egymást, nem voltak elbeszélgetések, hogy figyelj ide, megteszem ezt, de eszedbe ne jusson többet. Területünkön portyázni, vagy ilyesmi, elintézem neked valahogy, de ugye ismerjük Géházi esetet, a Farizeus proféta szolgájának az esetét, nagyon másképp képzelt el a koreográfiáját ennek a általa nem kívánatos találkozásnak. Van egy örökségem, és hogy bánik vele? Nincsen egy jelentősebb kérdés. Ha van, az örökségem utat rá, ugyanis a mesterekre, és ahogyan bánok vele, az igazol engem, egyrészt a mesterem előtt, másrészt azok előtt, akik előtt forgolódom, vagy között, azok között, akik között forgolódom, ha akarom, ha nem, ha invitálom, ha nem. És önmagam előtt is, akivel tanítványként az első találkozáson, azt gondolom, mindenképpen a rögös, megtöréses úton halad, nem szükségszerű, de akkor, hogy törmelékként végezze bárki is tanítványként, hanem hogy újra és újra engedjen, tipikusan Jézusra térve most ki, engedni a mesterének, engedni annak az élethelyzetnek, amiben nem biztos, hogy pusztán mindig a választás arra diadalt, hanem az a fajta hívás, meghívás, elhívás, amit nem lehet visszahozni, és amit nem lehet kifizetni sem, legfeljebb elfogadni, legfeljebb újra elfogadni, és aztán remény szerint egyre inkább gyakorolni is. Áldjon meg minket az Úristen elfogadással, befogadással, és azoknak a helyzeteknek is a mélységes befogadásával, amikor nem ilyen az előny, hogy hívjunk és fogadjunk, hanem mások vannak abban a helyzetben, hogy minket nincsenek, minket fogadjanak be, és nekünk tárjanak ajtót, áldjon meg minket, és segíti is. Amen.